Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.
Igen, az működik a millásreggeli.hu oldalon. Igen, szolgálti közleményt kaptuk.
A rádió honlapja valószínűleg valami szerverhiba miatt, vagy Isten tudja, miatt éppen akad, és a millásreggeli.hu pedig
az működik. Az most működik. Ugye pár nap ezelőtt a millásreggelin volt akadozás, most millásreggeli.hu lehet minket hallgatni, illetve nézni. Na, és itt van velünk a vonalban Jóna Prihárda, Concord Értékpapír Zrt. Részvénystratégiája. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel!
Jó reggel, szervusztok!
El kell neked mondanom, kedves Rihárd, hogy két vágyam nem teljesült még eddig a Millás reggeli történetében. Az egyik, hogy a Macival együtt vezessek műsort, a másik, hogy egyszer élőben elkapjalak és kérdezhesselek. De az utóbbi azok, ezek szerint ma reggel összejön.
Hát nem a legjobb időpontban, ha a tőzsdéket nézzük, de nem a legszebb világban.
Hát de a legérdekesebb, érdekesebb.
Van mit mesélni.
Azért a Gábor már korábban is sokszor említette, hogy amikor ide befelé tartott, mert jött de szakértené, csütörtökönként mindig a rádióhoz tapadt, amikor te veled beszélgettünk, de az utóbbi időben már kicsit ritkábban történik meg ez, úgyhogy ezen a Fed utáni nagyon-nagyon zűrös napon gondoltuk, hogy akkor ezt is meglépjük, tehát akkor találkozhatok itt az étterben, úgyhogy Gábor, tiéd az első kérdés akkor.
Mi történt? Olyan jól elő tudod adni általában szépen kerekmondatokban olyanoknak is, mint én, akik egyébként abszolút nem értenek ez a dologhoz, hogy kérlek. Kérlek, magyarázd el nekünk, hogy mit kell értenünk az alatt, hogy...
Jó, akkor induljunk el a tegnapi csihipuhiról, ami a Fed döntés utáni két órában elképesztő vagdalkodásba csapott a piac, aztán meg tekintsünk ki, hogy mire számíthatunk. Aha.
Tulajdonképpen a piac egy reménykedésnek az állapotában van permanensen, amit maga a Fed is etetett egészen elképesztő mértékben 2009 és 2021 között. Tehát ugye volt ez a pénznyomtatási rezsim, amikor bármilyen apró cseprő gazdasági probléma felmerült az Egyesült Államokban, akkor gyakorlatilag azonnal jött a pénznyomtatás, azonnal jött a kamatoknak a nulla szintre való leszorítása, egy nagyobb probléma jött, mint a Covid, akkor pedig a végtelen pénznyomtatás és a végtelen ereje ennek a fajta rezsimnek. Ezt táplálta az, hogy 2009 és 2021 eleje között Isten igazából soha nem volt 2% fölött az Egyesült Államokban az infláció. De gyakorlatilag megjelent és kiszabadult az a szellem a palacból, amit már nagyon sok közgazdász nem gondolt, hogy ez kiszabadulhat. És alapvetően szerintem, ha egy kicsit mélyebbre tekintünk, van egy nagyon-nagyon súlyos társadalmi probléma. Ugye a 2009 és 2021 között, miközben az S&P 7-szerezett, gyakorlatilag újraosztódtak a jövedelmek. Most beszéljünk csak az Egyesült Államokról, de kvázi ugyanez a helyzet a világra is. Tehát akik eszközökben gazdagok voltak, volt ingatlanjuk, részvényük, befektetéseik, azoknak a relatív vagyona nagyon szignifikánsan megnőtt azokhoz képest, mint akik munkabérből éltek, albérletre kellett költeniük, és egyéb is. Pattanásig feszültek most már szerintem a társadalmi viszonyok nagyon-nagyon sok helyen. 1980-ban a felső 1%-nak az Egyesült Államokban 27-szer akkora vagyona volt, mint az alsó 50%-nak, mert 14-ben 81-szeres volt ez a szám. El tudjuk képzelni, hogy 21 végére ez az adat hova mehetett. És ugye, hogyha még ehhez hozzátesszük, hogy azt a régi és általános mondást, hogy az infláció a szegény emberek adója, akkor gyakorlatilag látható az a helyzet, amit a tőzsdei befektetők nem hisznek el, hogy a létező legfontosabb feladat az infláció letörése. Tehát itt vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy gyakorlatilag áll a teljes befektetői társadalom világszerte, és pislog, és nem hiszi el azt, hogy 13 évnyi nullkamat pénznyomtatás és egyéb után havonta 95 milliárd dollárral zajlik a mennyiségi szigorítás a Fed részéről, és jelen pillanatban ugye, ami tegnap sokkolta megint a befektetőket, hogy 4,4%-os kamatláb várakozás. Tehát kvázi bemondta a Fed, hogy mennyi lesz évvégére a kamatláb, és gyakorlatilag, ha visszamegyünk egy hónapot a Jackson Hole-i konferencia elé, akkor kvázi nagyon sokan 3%-nál követelték azt, hogy most már álljon le ez a kamatemelés, ezt nem lehet így csinálni, ez nem igaz, hogy ezek a dolgok így történnek. De hát közben látjuk azt, hogy 20-25-30%-os albérletár emelkedések voltak tavaly nyár, idén nyár között az Egyesült Államokban. Tehát óriási a probléma, hogyha így marad az infláció. Tehát akkora a társadalmi probléma, hogy a tőzsdei befektetői társadalom, aki a saját buborékjában él, nem hiszi el azt, hogy van annál fontosabb, mint hogy a Fednek be kell támasztani a piacot.
Nagyon, nagyon laikusan messziről nézve a dolgot, egy kérdés foglalkoztat engem rengeteget, méghozzá az, hogy hogyan történik az, hogy egyszerre drágul minden, miközben lanyhul a kereslet. Tehát ezt a látszólagos ellentmondást, ezt valahogyan próbáljuk már meg kibontani, mert ilyet szerintem, vagy ilyen típusú válságot szerintem nem nagyon látott még a világ, mint ami felé megyünk.
Szerintem a munkaerőpiaci kicsekkolás a kulcsa ennek az egész válságnak. A nyitott álláshelyek, tehát az álláshirdetések száma még egy-két hónappal ezelőtt az Egyesült Államokban dupla annyi volt, mint az álláskeresőknek a száma. A Bloomberg csinált egy felmérést a Gallup alapján, hogy a munkahelyen dolgozó embereknek elképzelhető, hogy a 20-30, de akár az 50%-a is quiet quittingben van. Tehát ez egy új munkavállalói magatartás, hogy látják a munkavállalók, hogy annyira feszített a munkaerőpiac, hogyha elmennek, nem jön a helyükre ember, és ezáltal gyakorlatilag ők a falt határt behúzva igyekeznek annyit dolgozni, hogy ők épp megőrizzék az állásukat, és ne történjen velük semmi, tehát hogy ott maradjanak. Ez a csendes felmondás egy ilyen dolog. És ez a munkaerőpiaci feszültség az, ami elképesztő árbérspirálhoz vezet. Én még áprilisban olvastam egy felmérést, ahol az USA munkaerőpiacán 41% gondolta azt, hogy ő megméretteti magát egy másik munkahelyen, és pár héttel ezelőtt jött ki egy olyan adat, hogy mennyivel emelkedtek a munkabérek. Akik a saját cégüknél maradtak, azoknál volt 8% ez a szám, akik állást váltottak, azoknál 16%. Tehát gyakorlatilag, és ezt itthon is látjuk, harc zajlik minden munkavállalója.
De mi lesz akkor, amikor jön egy nagyon durva lehűlés, jön egy recesszió, jön egy általános munkaerőpiaci változás, és azok, akik eddig ugráltak, azok hirtelen ott találják magukat sok cég között a padlón. Akkor annak milyen kihatása lesz?
Szerintem gyakorlatilag olyan egyensúlytalansági világot élünk, hogy ugye real time egyszerre zajlanak az események teljesen a világban, emiatt elképesztően fel is gyorsul minden, tehát nem fut szépen lassan végig, mint a 80-as, 90-es, vagy akár még a 2000-es években, nem futnak szépen lassan végig az egyes folyamatok. Itt szerintem egy drámai padlófék előtt állunk a következő egy-két hónapban, tehát nagyon-nagyon súlyos helyzetek jöhetnek, már kezdjük látni a profit warningokat, és szerintem jönni is fognak, tehát soha olyan veszélyes helyzet a tőzsdén nem volt egyedi részvényben, vagy nem soha, tehát ritka veszélyes helyzet van egyedi részvényekben és a következő 2-3 hétben, mert szinte bármelyik cég warningolhat, pusztán csak azért, hogy augusztus végén, ahogy a FedEx is mondta, nagyon meglassultak a dolgok, tehát ténylegesen azt kell elhinnünk, és azt kell végig gondolnunk, hogy vissza lehet menni mintákért a 70-es évek stagflációjába, vissza lehet menni a 2008-9-es ingatlanpiaci válsághoz, látva mondjuk Kínát, vissza lehet menni a 2000-es évek technológiai buborékjához, de alapvetően egy soha nem látott helyzetben vagyunk, tehát nagyon-nagyon... Én most például a munkám egy jelentékeny részét azzal töltöm, hogy verziókat dolgozok ki. Tehát próbálom összegyűjteni a potenciális drivereket, hogy mik vezethetik fölfelé, mik vezethetik lefelé a piacokat, mik lehetnek a pozitívumok, mik lehetnek a negatívumok a jelenleg kialakult helyzethez képest, mert persze egy tőzsdei világban mindig csak valószínűségi változókkal dolgozhatunk, de most egyszerűen nincs olyan verzió, amire azt lehetne mondani, hogy na ez a 70%-os, ez meg a 30, vagy, hanem van 6-8 dolog, és gyakorlatilag fel kell osztani, mint a torta szeleteket, és nagyon-nagyon flexibilisnek kell lenni ezekben a dolgokban, de nálam egy biztos, az tisztán látszik, hogy a Fed le akarja verni a részvénypiacokat, ilyet még soha nem láttunk életünkben egyébként.
Illetve nem akarja, csak van fontosabb dolga, és nem foglalkozik azzal, hogy mit hisztizik, meg mit akar a részvénypiac.
Igen? Szerintem le is akarja egy kicsit verni a részvénypiacot, mert ebben a munkaerőpiaci helyzetben azért emlékezhetünk a 2020-as évre, amikor tömkelegével hagyták ott a munkahelyüket az emberek, mert mentek részvényezni, bitcoinozni és egyéb ilyen dolgokat csinálni. Tehát gyakorlatilag itt már benne van az a dolog, hogy le kell hűteni ezt a gazdaságot. Tehát ez extrém módon felforrósodtak a dolgok. Ha csak a fogyasztási szinteket, bármit nézzünk. Tehát gyakorlatilag én ezt látom egy érdekes helyzetnek, hogy például a Wall Street Journalnek az egyik újságírója, aki nagyon közel áll a Fedhez, szellőztetett meg olyan dolgot, hogy a Jackson Hole-i beszéd már meg volt írva, és látta Powell, hogy mennek fel a piacok, és újraírta a 8 perces beszédét, ami aztán ütött is.
Uh-huh. Ez mondjuk óriási változás ahhoz képest, amit a Fed is produkált még tavaly, amikor így bagatelizálta az egész helyet, tett meg az inflációt. Idéglenesnek nevezte meg mindent, igen. Tehát azért egy teljesen új helyzet, igen.
Ez a befektetők problémája is, tehát azért itt van egy jelentékeny hitelességi probléma is ezen dolog mögött. Plusz emlékezhetünk még 2018 végére, hogy december 19-én volt egy fedülés, ahol nagyon szigorú retorikát alkalmazott a Fed, de már 20%-ot esett a piac, gyakorlatilag Trump fröcsögött, és már a Twitteren tulajdonképpen megbánta, hogy ezt a Jerome Powell-t nevezte ki Fed elnöknek, és ment ugye ez a háttérsztori, és január 4-én eltelt 16 vagy 17 nap, egy atlantai panelbeszélgetésen gyakorlatilag visszaszívta az egész monetáris szigorítást Powell. Két hónap múlva ott voltak a piacok, ahol a 19%-os. Tehát gyorsabban visszajöttek a piacok, mint az akkori áramszabás, és két hónap alatt visszaállt.
Ilyen alapon még ne szívhatná vissza most is, ugye?
Ebben, tehát ezt remélik nagyon-nagyon sokan a piacon, csak erre vannak nagyon sokan pozicionálódva. Tehát ez azért kiderül, hogy nagyon pesszimisták a befektetők a sentiment indikátorok szerint, és mégis amikor jön egy rossz hír, mint a múlt hét keddi inflációs adat, tud egy 4,5-5,5%-os esés jönni S&P 500-ban és Nasdaq 100-ban.
Tehát akkor végül is a ciklus oldja meg, tehát ha esnek az eszközárak, a Fed nem segít, élénkíteni nem tudnak, mert már eddig is túlfütötték a gazdaságot monetáris és fiskális oldalról is, Magyarországon is, Amerikában is, akkor majd arra játszanak, hogy a munkaerőpiac enyhüljön, jöjjön a munkanélküliség, fogyasztás visszaesen, és akkor majd szépen az inflációt is megoldottuk?
Hát tulajdonképpen egyre gyakrabban megy ez az 5 az 5-ért jelzés, hogy 5%-ra kell emelni a kamatokat az 5%-os munkanélküliségért, és az 5%-os munkanélküliség le fogja hűteni a keresletet, ami ugye le fogja hűteni az inflációt.
Aha, és ez reális akkor, ugye?
Szerinted ez egyre reálisabb
szenáriónak
tűnik.
Mm.
Igen.
Oké. Okay. Ricsi, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönjük.
Gábor, tisztában látsz?
Én is köszönöm szépen.
Én ezt tudnám folytatni.
Fogunk még keresni. Ígérjük. Oké. Okay. Okay. Kíváncsian várjuk szép a folytatást. Szép napot. Szia, szia.
Köszönöm. Szép napot nektek is.
Jó nap, Rihárddal beszélgettünk, tehát a Concord Értékpapír Zrt. Részvény stratégiájával, kicsit kitekintve a tegnapi újabb Fed kamatemelés és mellé fűzött kemény kommentárhoz, tehát a Fed ismét azt mondta, hogy emeli a kamatot, mindenképp letör az inflációt, bármennyire fájjon is. Ez ugye egy teljesen új helyzet, tavalyhoz képest látjuk is a piaci reakciókat rá.